153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk egy héttel ezelőtti riportunkat, melyben Sáli Levente festőművész, homok, animátor életútját követhetjük, mely rendkívül izgalmas. Hosszan időztünk ennél a szörnyű időszaknál, és szerencsére már múlt időben beszélünk erről, mert hogy történt az életedben, ha nem is egyszerre, de azért egy viszonylag határozott pont és változás, ami csodának tekinthető, mert azért nagyon sok életpálya innen visszafordíthatatlan.
Igen, megpróbálom röviden és tömören és úgy kézzel foghatóan elmagyarázni. Tényleg akkor, amikor az utolsókat rúgtam, amikor már tényleg olyan volt, hogy még talán egy-két hétig élek, és ez nem nagy zolás, mert vagy önmagam vetettem volna véget az életemnek, vagy túladagoltam volna, tehát sakmat. És akkor történt egyszer az, hogy egy ilyen 3 hetes pszichiátriai kezelés után kikerültem a kórházból, és ott volt a zsebemben a zárójelentés, és nem mentem haza, hanem egyből mentem piát venni, de rengeteget, 10 embernek való piát, és hullamerev részegre ittam magam, és egy ismerősöm, aki egy katolikus közösségbe jár, arra jött biciklivel, és neki mondtam azt, hogy úgy hívják, hogy Marika, hogy Marika, segíts rajtam, mert vigyél vissza az ártasztára, mert én ezt nem fogom bírni. És valahogy akkor úgy ez az egy mondat segített, és akkor ő visszakísért, és én az ártasztályon mondtam, hogy én innen addig nem vagyok hajlandó elmenni, amíg józan nem leszek. Úgyhogy ez valahogy akkor történt, és milyen érdekes, hogy amikor nagyon-nagyon a mélypontomon voltam, akkor összeismerkedtem az Eszterrel, most már a feleségemmel, és hát legalább fél évig rúgtam neki a pöttyöst.
Ez nagyon tetszik, én meg ezt így nem hallottam.
Tehát legalább fél éven keresztül bombáztam. Ja, azért, mert legelőször megpillantottam, és csak ennyit tudtam kérdezni, hogy ki ez a lány, mert pont abba a vendéglátóipari egységben dolgozott akkor idéglenesen recepciósként, ahová én csúnya galád módon a pincérhez jártam a fűjé. Tehát így ez volt. És akkor megpillantottam az Esztert, valami megütött, de nem voltam valami szimpi, mert soha nem látott józanon. Én már verseket írtam neki, én rajzolgattam neki éjjel-nappal, mindig követtem, mindent csináltam, és semmi hatása nem volt. Zárójelben megjegyzem, egyáltalán nem is csodálom, mert akkor nem emberként viselkedtem.
Hanem... ritkán izgulnak föl a lányok igen, ilyen partnerre.
Nagyon ritka, és az ezt is nem volt kivétel a többségből, így van. És egyszer történt egy olyan, hogy amikor pont mennem kellett Szegedre erre a bizonyos elterelésre, akkor korán reggel beestem abba a presszóba, hogy megígyak a buszindulás előtt egy kávét, és akkor életében először fél év után meglátott józanul, és szerintem valami megszállhatta, mert meglátott bennem akkor valamit. És utána próbálta erőltetni azt, hogy Álevi, csak nem kéne minden nap beállnod meg, csak nem kéne ez, csak nem kéne az, és akkor az ő hatására például megismerkedtem az egyházzal, a katolikus egyházzal egy ilyen közösségbe elvitt, hogy hallgassam meg, hogy mit mondanak. Hát mondom, végülis egy óra hossza az életemből, veszteni nem vesztek semmit, legfeljebb 10 üveg sörre kevesebbet iszok meg. Igazából simán megéri, és ott maradtam a közösségbe, de akkor még jócskán függő voltam. És akkor az Esztivel komolyodott a kapcsolatunk, most már azért 1-2 napokat bírtam józanon tölteni, és mindig megígértem neki, hogy én soha többé nem fogok semmihez sem nyúlni, de valahogy mindig úgy történt, hogy mit tudom, én lementem 1 kiló kenyérre reggel, azt másnap értem haza, és nem tudtam, hogy miért. Nem tudtam magamnak parancsolni.
Mint a vízre kérek 10 dek, a szalámit és 20 liter bort.
Igen, körülbelül. És tehát nem én irányítottam az életem. Totálisan hatalmába kerített a függőség.
Hamarosan folytatjuk mai beszélgetésünket. Sáli Levente életútjáról itt a Múzeumok éjszakája, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Sáli Leventével. Ekkor már többször voltál Szegeden, tehát próbáltak leállítani, tehát azért dolgoztak rajtad, meg te is próbáltál.
Igen, próbáltam, de igazából nem tudtam, hogy bajba vagyok. Még mindig nem tudtam, mert próbálkoztam. Jó, oké, elhatároztam, hogy én többé például nem iszok. Nem ment, tehát 1 hétnél tovább nem ment. Akárhogy megszakadtam, nem ment. És minél többet bírtam ki józanul, utána annál erősebben estem vissza. vissza, tehát borzasztó volt. És akkor az Esztivel természetesen ez az életstílusom miatt ilyen sevelet, se nélkület kapcsolat alakult ki, de mégis nagyon-nagyon vonzódtunk, nagyon kötődtünk egymáshoz. Nagyon-nagyon erős lelki kötődés volt, és főleg úgy, hogy ő általa találtam meg az Istent, és már volt egy plusz párbeszédünk is az Esztivel, egy ilyen lelki párbeszéd, ami tök jó volt nekem, mert ott tapasztaltam meg először, hogy tényleg az Isten úgy szeret, ahogy vagyok. Ott egyből, amikor ezt hallottam, el is sírtam magam. Tehát ez nagy...
Hát akkor voltak lelki élményeid és Isten élményeid már ebben az időszakban. Azért ez fantasztikus.
És erősödött a kapcsolatunk, telt múlt az idő, és komolyodni kezdett olyan szinten, hogy már oda költöztem hozzá, már tervezgettük a jövőt, de tudtam azt, hogy megbízhatatlan vagyok, és akkor mondtam az Esztinek, hogy jó, tovább léphetünk, de egy feltétele, én nekem először el kell mennem rehabra, nekem először le kell állnom mindennel, mert én nem tudok úgy neked mondani, nyújtani semmit, amíg nem vagyok a magam ura. És akkor el is mentem Noszlopra, az Ajka mellett, az Isten háta mögött egy nagyon picike falu, és tök jó, hogy olyan nagyon picike volt, és nagyon el volt zárva a külvilágtól, és akkor ott egy 11 hónapot lenyomtam, hát az rohadt kemény volt, bocsánat, nagyon-nagyon nehéz volt. Hazajöttem, és másnap megkértem a kezét az Esztinek, mert akkor már tudtam, hogy na végre valahára ember megy oda hozzá valamit ígérni, és azt az ígéretet talán be is bírom tartani, úgyhogy valami ilyesmi volt.
Én amikor ezt ugye elmesélted nekem először, én akkor azt gondoltam, hogy ez olyan fantasztikus dolog. Tehát kb. Olyan, mint amikor a csillagot lehozzák létrával az égről. Milyen nagy dolog a szerelem, hogy ilyen hatalmas motivációt tud adni, mert hogy ebből kijönni borzasztóan nehéz. Tehát akkor megkérted Eszter kezét. De akkor már a közösségbe jártál.
Igen.
Ez melyik közösség egyébként? Mert a katolikus egyházon belül ez egy kisebb közösség.
Igen, a katolikus egyházon belül úgynevezett neokatekumenális közösség ez, ami már körülbelül 20-valahány éve van Magyarországon, itt Halason van egy közösség már körülbelül 20 éve. Én annak a tagja vagyok 15 éve, és hát nagyon nagy ajándék az, hogy mindennapos kapcsolatom van az Istennel. Tehát nem úgy van, hogy mit tudom, hetente egyszer elmegyek a templomba, aztán jó van, hanem összejárunk a Szentírást hallgatni, az még hagyjám, hogy hallgatjuk a Szentírást, fel is kell ebből készülnünk, és a felkészülés alkalmával, hogyha valamilyen olvasmányt mondjuk én olvasok, vagy rám kerül, akkor abból nekem fel kell készülnöm, és úgynevezett intelmet kell mondani, ami tök jó dolog, mert a közösségi társak nem valami okosságra vágynak, hogy én majd a kis agyammal kitalálok valami nagy mesét, és akkor azt leosztom nekik, és vastaps lesz, hanem hogy felhívni a figyelmet arra, hogy mit akar nekünk az Isten mondani. És itt már ki vagyok szorítva a képből, tehát az egóm az hála jó égnek, az meg van semmisítve, és akkor a Szentlélek tud egy kicsit dolgozni bennem, és akkor fantasztikusan jó dolog eszközként viselkedni. Tehát ez az felemelő. Tehát ez mindig gyógyít engem, ez is bírom szerintem minden 24 órámat ki józanul, mert ez ajándék.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, Sáli Levente életútjáról hallhatnak, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai életút beszélgetésünket Sáli Leventével. Hosszú évek óta éltek már így Eszterrel és a közösségben, tehát ez egy nagyon erős stabilitás a hosszú évekre visszatekinteni, hogy ez működik. Ha összekéne foglalnod, hogy mi volt az, ami segített, hogy ez az út be tudjon következni?
Nekem teljesen egyértelmű, és egyetlen egy dolog, hogy nagyon-nagyon pontosan, nagyon kézzel foghatóan, nagyon-nagyon karakánul belelépett az Isten az életembe. Tehát az, amikor a halálban vagyok benne, és egy kéz kihúz és adja az életet, az. És az mindent megváltoztatott. Tehát onnantól kezdve például, most hagyj fecsegjek egy kicsit a festészetről, mert az például fantasztikus volt, hogy előtte a sötét, szürreális katymasz képeim után jöttek a virágok, meg a fák, meg kék, meg zöld, meg sárga színek, amik el se hittem, hogy például egy virágcserépen mit lehet festeni. Aztán, amikor józanon pillantottam rá a világra, hát akkor minden csoda volt, akkor egyszerűen mindenben a szépséget kezdtem el, meg az életet kezdtem el látni, hogy gyakorlatilag a világ, ami körülöttem van, az ünnepli az életet minden egyes nap. És bárhova tekintek, akár a földre, az égre, bárhova állandóan ezt a szeretetteljes ünnepet láttam meg. Azért mondom, hogy egyetlen egy konkrét dolog van, amikor az Isten határozottan belelépett az életembe.
És elfogadott és szeret. Azt meséld el nekem, ugye homokanimációt fogsz majd itt hamarosan bemutatni, és én nem is ismertem, hogy te festő is vagy, hiszen ez egy másfajta műfaj. Mi a különbség a homokanimáció számodra, mint élmény, és a festészet között? És mikor találkoztál a homokanimációval? Hiszen tudjuk, hogy festeni már 8 éves korod óta, rajzolni igyekszel.
A festészetben engem elsősorban nem a téma érdekel. Tehát ez nagyon sokszor ürügy, hanem a különböző színek, amiket úgy, hogyha mázlim van, és olyan áldott ilyen állapotban vagyok, akkor azok a színek azok belül kavarognak, és tök jó, nagyon-nagyon-nagyon jó érzés egymás mellé tenni őket. És akkor már teljesen mindegy, hogy vasalót festek, vagy valami nagyon-nagyon fenkölt dolgot. Tehát pár évvel ezelőtt például csináltam egy olyan csendéletet, ami első ránézésen nagyon szép, nagyon jó, teljesen olyan, mint a reneszánsz korban megvilágított ilyen gyertyafényes megvilágítású csendélet. De magát a csendéletet azt ilyen plenér technikával festettem, ami mondjuk tájképekhez szokott illeni, de én úgy gondoltam, hogy jó lesz ez csendéletnek is, és például azon a csendéleten vannak üres cigarettás dobozok, kemotoxos üveg, dunsztos üvegtől kezdve olyan modern dolgok, amik pár száz évvel ezelőtti hangulatot árasztanak, hogy például ez is olyan, hogy maguk azok a színek a fontosak számomra, aztán, hogy mit festek, az már tényleg a pillanatnak a műve, mert bármit lehet festeni, úgyhogy ez az kifogyhatatlan.
Maga, amikor festesz, ez egy magányos műfa idézőjelbe, hiszen egymagad vagy az ihlettel, Istennel, a színekkel. Viszont a homokanimáció jóval másabb, hiszen közönség előtt fog zajlani, és igazából én megőrülnék az idegességtől, hogy biztos nem fog sikerülni, miközben egy csomóan néznek engem. Hogyan éled át a homokanimációt, és hogy csöppentél bele?
Na hát a belecsöppenésem szerintem el fogja árulni azt, hogy én hogy is állok hozzá. Az egyik győri festőbarátom, Pap Norbinak hívják, ő már évek óta foglalkozik homokanimáció, és kapott egy olyan lehetőséget pár évvel ezelőtt, hogy külföldre hajóra menjen el dolgozni, de homokanimálni viszont van egy kis gond, hogy kellene neki váltótárs. Így vakarta a fejét, hogy kit kéne, és már nagyon sokszor voltunk együtt művésztelepen, már 10 éve ismerjük egymást, és akkor fölhívott egyszer X napon, hogy Levi, el kéne jönnöd holnap reggel Győrbe, délután egyre ide érsz, és akkor 6 órára össze kell hoznunk nekünk egy homokanimációs kisfilmet, amit elküldünk a hajótársaságnak. Hát mondom, Norbi, te hülye vagy. Életemben nem láttam még ilyet, mondom, nem vagy képbe, valamit ettél, azt nem vagy még itthon. De azt mondja, hogy de gyere holnap, minden rendben lesz. Hát mondom, jó van, Norbikám. Elmentem hozzá, délután egyre odaértem, és este 6 órakor sikerült elküldeni a filmet, nem tudom, hogy egyszerűen úgy ráéreztem. Tehát fantasztikusan jó dolog az, hogy állandóan változik a kép, és itt a véletlennek óriási szerepe van. Tehát a homok az nem úgy viselkedik, mint a festék, itt tényleg a különböző árnyalatok azok véletlenszerűen mennek rá a felületre, aztán olyan túlzottan sok bénázási lehetőséget sincs, mert azonnal élő egyenesben lehet látni, úgyhogy ez is még egy kicsit úgy az adrenalint adja, meg kihívás, és akkor abból a statikus állapotból, amit mondjuk a festészet okoz, elég sokszor, tényleg van, amikor hetekig nem mozdulok ki otthonról. Ez a homokanimáció, ez úgy visszavisz az emberek közé, meg eleve az animáció alatt nagyon fontos például a zene. És a zenének a ritmusára, hogy elkezd mozogni a kéz, olyan érzés, mintha karmester pálcával rajzolnám a muzsikát. Tehát teljesen új, és mindig feltölt. Tehát nagyon-nagyon jó.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Sáli Leventével.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk a mai beszélgetést, Sáli Levente mesél életéről nekünk. Én le vagyok nyűgözve, tehát azt gondolom, hogy élőbe improvizálni, vagyok olyan, mint a zenész, amikor improvizál, és sokan mondták, hogy az a különlegessége, hogy nem letörlöd és újat készítesz, hanem egyikből alakítod át a másikat. Tehát ez egy valóságos csoda. Nem izgulsz közben?
Az előtte levő percekben nagyon-nagyon izgulok, mindig vizes a tenyerem, a homoknak meg nagyon nem tesz jót a víz, mert abból ilyen sár animáció volna, és akkor elkezdődik a zene, elkezdődik az animáció, és akkor úgy megszűnik. Átváltozik valami mássá, és akkor így elkezd beszűkülni a tér, és akkor csak a zenét, meg csak a képeket látom, semmi mást. Meg igazából nem is tud egyébként kizökkenteni semmi, mert volt olyan szabadtéri előadásom, ahol ilyen 5-6 éves gyerekek nagyon-nagyon okosak voltak, és már akkor tudták, hogy mit rajzolok, amikor még el se kezdtem. De szerencsére az is inkább plusz löketet adott nekem, mint az, hogy elkezdtem volna ott bénázni, vagy valami.
Közösség, amiről beszéltél, egy picit, ha visszatérünk a mostani életedhez. Mennyire könnyű vagy nehéz a mostani életed? Hiszen én például nagyon nehezen tudnám elviselni, hogy nem járok rendszeresen mondjuk munkahelyre sok-sok ember közé. Tehát ez a festészet egy magányos műfaj, homokanimáció nincs minden nap. Hogy éled a hétköznapjaidat? Könnyűek vagy nehezek számodra?
Amikor az alkotási vágy bennem van, akkor egy ilyen hiperaktív őrülté szoktam válni, és általában egyszerre 10 darab képet festek, akkor szuper minden. Akkor ugye el vagyok. De van most egy olyan periódus az életemben, ami időről időre sajnos jön, hogy egyszerűen tökéletesen üres az agyam. Nem látom a színeket forogni, nem látom a formákat, semmi, és olyankor meg kell próbálni az embernek türelmesnek lenni, és ez nagyon-nagyon nehéz magammal szemben, mert mindig azért úgy noszogatom magam, meg a legjobbat próbálom kihozni magamból, de amikor semmi nincs bennem, az szörnyű érzés, és ezt kibírni, hát na, ott azért meg szoktam érezni a poklok poklát. Tehát amikor megkérdőjeleződik az, hogy most ez a 10-20 év, amit eltöltöttem már a festészet, annak volt egyáltalán értelme, meg egyáltalán tehetséges vagyok én, egyáltalán minek vagyok én, most mit csinálok, most miért nem tudok egy normális állást keresni, és akkor nem otthon szerencsétlenkedni, és aztán ezek az időszakok, mondjuk az Eszti, az a feleségem, az elég nehezen tudja átvészelni, amikor olyan vagyok, mint egy hisztis kisgyerek, tehát lehet szépíteni, hogy alkotói válság, meg blablabla, bla, bla. Nem, egy hisztis kis nyavajgó gyerek vagyok olyankor, és ezt elég nehéz elviselni, de aztán hála jó égnek úgy azt tapasztalom az elmúlt évtizedekből, hogy ezek a hullámvölgyek, ezek azért el szoktak múlni, és egy ilyen, tehát már alig várom, hogy egy újult erővel neki tudjak látni, és például nagyon jó ezekből a nagyon katatóm állapotokból, amikor kirángat egy-egy ilyen fellépés. Tehát akkor fantasztikus. Mert vannak olyan napok, amikor nem merek kimozdulni, félek az emberektől, meg szégyellem magam. És akkor most jön ez, hogy emberek előtt kell fellépni ilyenkor, nincs helye az önsajnálatnak, meg a sebnyalogatásnak, meg ilyen fölösleges butaságoknak.
Nagyon tetszett ez a szó, amit mondtál, hogy türelem. Akik látták a Macska forró bádog tetőn című filmet, abban is van erről szó, hogy az élet bizony olyan, hogy néha nagyon rossz. És hogy nem tudunk vele mit csinálni, egyszerűen ki kell bírni, mint macska a forró bádok tetőn. Ez a türelem.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést itt a Múzeumok éjszakáján. Sáli Levente életútjáról beszélgetünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Sáli Levente életbeszámolójáról. Közösségekről, honlapokról fogunk most beszélni, pont azért, mert nehézségeid voltak, és ezekkel a nehézségekre most is vigyáznod kell. Mesélj azokról a közösségekről, amik segíteni tudtak neked, és segítenek most is, és esetleg hát, ha valaki szívesen csatlakozna, és tudom, hogy Eszter is jár ilyen közösségbe.
Igen, tehát az első, aminek a legrégebb óta tagja vagyok, ugye a neokatekumenális közösség, a katolikus plébánián, a külön szenvedélybetegeknek van már szerintem olyan körülbelül 2 éve kezdtük el, az anonim alkoholisták csoportja, ez minden héten szokott lenni szombatonként a vasutas műfházban, és például az is fantasztikusan nagy segítség, hogy a hasonló problémával szenvedő emberekkel tudunk leülni úgy, hogy ők pontosan tudják az adott szóról, hogy az mit is jelent valójában, és nem kell terhelni állandóan a problémáimmal azokat az embereket, akik tök jó, hogy nem élnek értik, hogy miről beszélek, mert legalább ők nem betegek, ugye? És jó kibeszélni magunkat, és ebbe a csoportba tök sokan szoktunk járni, valamikor ketten, hárman, valamikor hatan, nyolcan, és egyetlen egy feltétele van ennek a csoportnak, a csoportba járásnak, méghozzá az ivással való felhagyás vágya. Tehát nem követel meg 20 éves abszinenciát, meg ilyesmit, hanem az az első lépés, ami bennem is megtörtént, hogy legalább felismerje az ember, hogy mekkora nagy kásában van. És akkor, ha már ez megvan, akkor ott a helye közöttünk. Meg van ezzel, ugye, ahogy meséltem, hogy az életemből adódóan a családommal is nagyon-nagyon kicsesztem, hogy van például Halason az Al-Anon, ami a szenvedélybetegeknek a hozzátartozóinak a csoportja, és ebbe a feleségem jár, mert tök jó, hogy nem babusgatjuk, dajkálgatjuk ám a családba a szenvedélybeteget, hanem igenis mi hozzátartozóként fel tudjuk fogni, hogy nekünk is ugyanakkor a probléma ez, mint a szegény szerencsétlen alkoholistának, akit azért nem kell annyira sajnálni, mert minden hája meg vagyunk kenve, zárójelben mondom.
Hosszú évek óta nem iszol, és rendben van az életed, nyilván azokkal a alkotói hullámvölgyekkel együtt, ami azt gondolom teljesen normális. Mégis szenvedélybetegnek nevezed magad, hogy van ez?
Tapasztalatból mondom, hogy 2005-ben voltam rehabon, most 10 nagyon sok éve már tiszta vagyok, de ennek ellenére ebbe a 10-valahány évben szerintem volt 3 vagy 4 visszaesésem. És hogyha akkor nem segít valamilyen, tehát nem segít az, hogy felfogjam azt, hogy igaz, hogy eltelik 10 év, hogy nem nyúlok a pohárhoz, én ugyanolyan szenvedélybeteg vagyok, akkor sajnos vissza tudok esni. És ezt én saját bőrömön tapasztaltam, és minél hosszabb időt töltök el józanul, utána a visszaesés annál jobban fáj. És ezt a fájdalmat, ezt a kudarcot, amit nagyon király módon tudok magamnak előidézni, azt megértem, nem egyszer, és én fontosnak tartom, hogy minden héten foglalkozzak arra az 1 óra hosszára azzal, hogy hát igen, alkoholista vagyok, és képtelen vagyok az életemet irányítani, és ehhez valami több kell, mint én, mert én kevés vagyok, én mindig elrontottam sajnos, és akkor hála jóinknak van mibe kapaszkodnom. Úgyhogy fontosnak tartom azt, hogy mindig napi renden legyen, mert a hosszú józanságnak az a nagy hátránya, hátulütője, hogy elbizakodottá tesz, és nagyon-nagyon elfelejti az ember a hétköznapokban, hogy honnan jött. És akkor ezért, hogy mindig úgy résen tudjak lenni.
Egyébként Amerikából származik ez a dolog, és hogy ezt nagyon-nagyon ajánljuk mindenkinek, hiszek valljuk be őszintén, hogy minden 10. ember alkoholista vagy szenvedélybeteg, és ebbe a csecsemőköregek is beleértendők. Tehát ne szégyeljük ezt, van 2 ilyen csoport Kiskunhalason, keressenek bennünket, vagy Leventét, vagy Esztert, vagy Marikát, és éljenek ebben a lehetőséggel, hogy ez segít és gyógyít. Levente, befejezésként, mielőtt az animációba lassan belefogsz itt a múzeumok éjszakáján, a Torma János Múzeumban, hol tudják megnézni a képeidet, hiszen elérhetők interneten, és gyönyörűek, én megnéztem.
Ó, köszönöm szépen. Legegyszerűbben talán a Facebookon lehet elérni, és ott a Sáli Levi névre rákattintanak, akkor ott meg lehet tekinteni a munkáimnak egy részét, illetve az interneten csak a nevemet végül is, hogyha beüti az ember, akkor már eljut olyan művészeti portálokra, ahol megtalálhatóak a festményeim.
Köszönöm mindezt, amit megosztottál. Köszönöm Eszternek és neked, hogy vagytok, és hogy megmutatjátok azt, hogy az ember padlót tud fogni, de attól igazán nemes, hogy onnan ki tud jönni, és hogy az Úristen ebben segítségünk, mert húz bennünket ki és felfelé. Köszönöm, és nagyon sikeres animációt és élményt ma neked és a közönségnek is.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm.